Itt vallunk. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Sósné Veres Rózsa irodalomtörténésszel Rózsa Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Sósné Veres Rózsa irodalomtörténész tanárt. Az életutadról, a hitedről beszélgetünk. Kezdjük hagyományosan. Ősök, család, gyermekkor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is köszönöm szépen a meghívást. A családom anyai részről délvidéki származású, az édesapám részéről pedig felvidéki. Nagyapám 7 testvérének a gyermekei, az unokái, dédunokái mind a mai napig Érsekújvár és környékén élnek Nagykéren. Nagymamám komáromi születésű volt. A Benes diktátum a nagy családban nagyapámékat érintette, így kerültek ők az anyaországba, és telepedtek le nagymamámmal Kisbéren, aztán később Tatán. Az édesapám még Magyar Sókon született. 1000 szállal kötődök felvidékhez, a kisebbségi sorsba kényszerült magyarsághoz. Tatabányán születtem, ott jártam iskolába, ott érettségiztem. Nagyon szép gyerekkorom volt, a legnagyobb szeretettel és hálával emlékszem vissza az otthon töltött évekre. Ezért tűnik pótolhatatlan veszteségnek édesapám váratlan halála 1999-ben. A gimnáziumi évek után a fővárosba kerültem, az ELTE-n végeztem magyar-német szakon, és itt ismerkedtem meg férjemmel, Sós Sándor néprajzkutatóval. Szentendrén telepettünk le, a Ferences gimnáziumban kezdtem a tanítást. Szentendrén egy kis családi házban élünk, 2 gyermekünk született, mindketten már felnőttek. Eszterkénk gyógyszertári szakasszisztens, ő már férnél van, a fiunk pedig orvos, anesteziológus. Kicsit messze estek a családi hagyománytól, mindketten a Semmelweis Egyetemnek a dolgozói. Nagyon sok helyen dolgoztam egyébként a gimnáziumi munkám mellett a felsőoktatásban, de a főállásomat mindig megtartottam a Ferences gimnáziumban, mert ott egy olyan közösségre leltem, amelyik számomra megtartó, éltető, legjobb barátaim onnan valók. Ez életemnek nagy ajándéka, hogy Szentendrére is ebbe a közösségbe, ebbe az iskolába kerülhettem.
Amikor egészen kicsi lányka voltál, és feltették azt a kérdést, mi leszel, ha nagy leszel, akkor a kis Rózsa mit válaszolt? Tudta, hogy valamikor az irodalommal, a tanítással fog foglalkozni?
Magától értetődő volt a válasz, hogy tanár leszek, és ez azzal magyarázható, hogy a mi családunkban a pedagógus pálya iránti elhivatottság, az valahol a szülői házból hozott örökség. A nagyszüleim voltak pedagógusok, méghozzá jó nevű pedagógusok. Nagymamám 1930-ban érettségizett Komáromban, a Szent Benedek rendi főgimnáziumban. Azt hiszem, hogy 4 jártak lányok akkor abba a gimnáziumba, a fiú gimnáziumba. Magyar szakos tanár volt, és az ő példájukon láttam én azt, hogy a tanítás az valami csodálatos munka, valamiféle felemelő szolgálat. A nagyszüleimet bárhol dolgoztak, Kisbéren és Tatán, mindenütt valami különleges tisztelet vette körül, mert úgy éltek, és olyan pedagógusok voltak, és úgy magától értetődött. Tehát az unokatestvéreim, a nagynéném, még mérnök édesapám is tanított, mert annyira szépnek tűnt föl előttünk ez a hivatás. De ők voltak az indítók, a nagyszülők.
Irodalomtörténész vagy, irodalmat tanítasz. Vissza tudsz emlékezni, melyek voltak az első olvasmány élményeid?
Igen, mesék és népmesék, amelyeket a szüleimtől hallottam. Jól emlékszem rá, hogy édesanyám könyvből mesélt, de a legkedvesebb mese, amit nekem mondott, az mindig a Tündér Szép Ilona volt. Az édesapám pedig fejből mondott meséket. Persze ezek állatmesék voltak főképp, és példázatos történetek. Ezeket aztán a gyerekeimnek is mesélte. Az ő könyveit olvastam én is annak idején elsőként, Benedek apó meséjét, a 77 magyar népmesét. Mindenképp a magyar mese irodalom, ami ugye az első emlékeim közé tartozik.
Szó esett az alma materekről. Milyen tanáraid voltak mostani pályádon? Mennyiben jelentkezik az ő hatásuk, az ő értékrendjük?
Mindenképp szeretném kiemelni az egyetemi éveim alatt 2 tanárnak, 2 professzornak a nagy hatását, Szatmár István nyelvész professzor úr, volt az, aki megszeretette velem a magyar nyelvészetet, hozzáírtam a szakdolgozatot. És a másik pedig Cine Mihály professzor úr, akinél évekig hallgattam erdélyi irodalmat. Utána következett a Ferences Gimnázium. Azt mondhatom, hogy az engem tanárrá fölnevelő intézmény. Én még ismertem a nagy ferences atyákat, Ottmár atyát, Konrád atyát, Elek atyát, Teodóz atyát.
A Ferences Gimnázium úgy jön, ahogy oda kerültél tanárként.
Igen,
már.
Igen. Illetve ott kezdtem tanítani a gyermekeimmel töltött 6 év után. Gyakorlatilag 30 évesen, mint pályakezdő kerültem oda. A Ferences Gimnáziumban különösen nagy hatással volt rám Sós Ányos atya, aki több szakot tanított, doktorált, rendkívül képzett tanár volt, de ő volt az iskolának a mindenese, a karbantartó, a fűtő, politechnikát tanított. Nem volt olyan munka, amit rangon alulinak talált volna, de ha tanítani ment, akkor habitust öltött, vagy ünneplőbe öltözött, valami elképesztő magaslatokba tudott szárnyalni és tanítani. Ő volt az, akit én nagyon sokszor megkértem, hogy bizonyos anyagrészeket tanítson meg. Nekem nem volt annyi tudásom és akkora bátorságom hozzá. Ma is őrzöm a szavait, és ezeket adom tovább a diákjaimnak. Tehát Ányos, hogy a kritikus ember is volt, szigorúan bírált is, ha kellett. Ez az ő felemelő szeretetének az egyik megnyilvánulása volt. Ugyanakkor mindig az értékeset hangsúlyozta, azt mondta, hogy egyetlen óra sem telhet el úgy, egy példamondat sem kerülhet úgy a táblára, hogy az ne az Úristenhez vinné közelebb a gyerekeket. Mindenképp szeretném az iskolából kiemelni még Fekete András atyát, aki nekem 15 évig volt az igazgatóm. Hatalmas nagy ferences szívvel és lelkesedéssel, odaadott élettel vezette ezt az iskolát, és engem mindenben támogatott. Az, hogy én később publikáltam, hogy doktoráltam irodalomból, az azt hiszem neki köszönhető az ő bátorításának és mindenben való segítségének.
Irodalomtörténészként van-e olyan korszak, ami különösen közel áll a szívedhez?
Nem korszakot neveznék meg, hanem inkább területeket. Kiemelném mindenképp Görömbei András professzor urat, akit 2008-ban ismertem meg, és az ő tanulmányai, az ő egyénisége, emberi nagysága mutatta meg, vagy világosított rá inkább engem arra az útra, hogy meglássam a magyar irodalomban a sors költészetnek a szépségeit. Az irodalmunkban nagyon sok érték van, de a mi irodalmunkra az jellemző, hogy mindig megpróbált valamilyen módon a nemzeti sorskérdésekre választ adni. A másik ember pedig Csévarga István, irodalomtörténész professzor úr, aki viszont arra irányította a figyelmemet, hogy a világirodalmunkban van egy gyönyörű szakrális vonulat is, és hogy a sors és a hitköltészetünk az tejtestvérek, egymástól elválaszthatatlanok. Így hát az irodalomban tulajdonképpen kettejük hatására én is ezt szeretem kutatni. Hogyan találkozik sorsunk és hitünk, főképp a lírában, a magyar lírában.
Ez egyben a tanári hitvallásod is?
Igen, azt hiszem, mert ugyan a középiskolai tanárt kötik természetesen az előírások, a nemzeti alaptanterv, a helyi tanterv, de egy egyházi iskola nagy szabadságot ad az embernek, a lelkiismeret szabadságát, aminek tényleg az evangélium szab csak határt. Az ember, ha kell, akkor kihagy, ha kell, akkor hozzátesz a tananyaghoz, és mindenképp hangsúlyokat fektet a munkájában, alapelvként. Számomra ez a két dolog a fontos, sorsköltészetünk és hitköltészetünk.
Én is magyar tanár vagyok többek között, igaz, nem középiskolában, általános iskolában tanítottam. Mindig azt éreztem, hogy az érzelmeken keresztül lehet az értelemre hatni. Az irodalom, illetve nekem a másik tantárgyam, a történelem hallatlan sok lehetőséget ad az érzelmi neveléshez. Ezt mennyire érzed a munkád során?
Az irodalmi nevelés nagyon komplex dolog. Értelmi, esztétikai, érzelmi nevelés egyúttal, személyiségfejlesztés. A ferences vallásosság meg egyébként is érzelemhangsúlyos. Persze itt nem könnyed, szirupos érzelmekre kell gondolni, hanem Szent Ferenc mély Isten tapasztalatára, amikor ő megismeri a fölséges Istent és Jézus Krisztust, akkor követni akarja, ünnepli azt, hogy ilyen testvérünk van, mint Jézus Krisztus, derütölti el, ugyanakkor amerre jár, síratja Krisztust, a megfeszített szeretetet, akit nem szeretnek eléggé az emberek. A ferences vallásosság érzelem hangsúlyossága egy kicsit az irodalomban is megjelenik, és jó terepet kínál számunkra. Szent Ferencről mondják, hogy mindenből ajtóját csinált a magasságbeli trónjának a megközelítésére. Így tekintünk mi ferences tanárok az irodalmi nevelésre is, hogy lehetőség, lajtorja. Persze nem akármire, hanem a magasságbeli trónjának a megközelítésére.
Választ is kaptam arra a kérdésemre, hogy mit jelent a ferences lelkiség a tanításodban.
Igen, a ferences iskola is katolikus iskola, tehát az alapelvei evangéliumi gyökerűek, de a ferences lelkiség árnyalja ezt a százados evangéliumi hagyományt, méghozzá érdekes elolvasni Szent Ferenc írásait, mert ezeknek a középpontjában Jézus Krisztus áll, míg a legendák középpontjában ő maga. Ezekből az írásokból bizony ki lehet azt olvasni, hogy milyen volt Szent Ferenc pedagógiája, és bizony van olyan, hogy ferences pedagógia, és ennek vannak alapelvei. Ezeket megpróbáltam Szent Ferenc egy-egy mondatával jellemezni, és nagyon szépen körvonalazódhat is, hogy azért egy ferences iskola, az elsősorban vallásos iskola, azaz komolyan veszi azt, hogy ne olcsuk ki magunkban a szent imádság és az áhítat szellemét, minden más dolognak csak ezt szabad szolgálnia. Nagyon fontos, hogy a ferences iskola befogadó iskola. Minden tanítványt örömmel fogadunk. Szent Ferenc mondja, hogy mindenkinek hirdetnem kell Uram mennyei illatot árasztó igéit. Isten küldöttjének tekintjük még a legfektebb bárányunkat is az iskolában. Aztán nagyon lényeges, hogy ez az iskola derűs iskola. Családias közegben teljesedik ki a mi munkánk, mert Szent Ferenc is az egész világban egy szeretettel szolgáló családot látott, mindenki tisztelettel illetett, és az alapelve az volt, hogy minden ember annyit ér, amennyit Isten előtt ér, és semmivel sem többet.
Látod-e a munkád eredményét, a termését annak a magnak, amit te elültetsz?
Feltétlenül, és ezért nagyon hálás is vagyok. Nagyon sok kislány választja ezt a hivatást, és lesz óvodapedagógus, tanító, tanár. Sokan választják a bölcsészkart, lesznek irodalomtörténészek, régészek, mindenképp ezen a területen dolgoznak tovább, sokan folytatják később is ezt a munkát, és szereznek tudományos fokozatot. Magas pozíciókat betöltő emberek voltak a tanítványaim, de ezek mind lényeges dolgok, de azért azt szeretném kiemelni, hogy volt egy diákom, akinek adtam egy verset, a Szent Ferenc naphimnuszát, hogy kutatgassa, és olyan jól teljesítette ezt a feladatot, hogy azt mondta, hogy a tanárnő ezzel nekem nem csak feladatot adott, hanem hivatást is, és ma ferences novícius és magyar szakos egyetemi hallgató, egy másik diákom pedig, aki mérnök lett, azt írta nekem, hogy a kenyerem abból fogom megkeresni, hogy mérnök leszek, de élni abból fogok, amit a magyar órákon tanultam. Ezek számomra a legfontosabbak.
Kitől, illetve kiktől kapsz a mai napig segítséget, vagy mostanában segítséget ehhez az értékteremtő munkához? Itt írókra, költőkre, tanítókra gondolok, a tiszta forrásra.
Azt hiszem, hogy a magyar tanárnak is az alapműve, amit nagyon kell ismernie, tényleg a szentírás, a szent hagyomány, a lelkiségi irodalom, és ezt állandóan olvasni kell. Ezeknek a műveknek az ismerete irányt jelöl ki a magyar tanításban is. Az írók, költők közül a szép irodalmat tekint vannak nagy kedvencek, akik mindig sokat jelentenek, Arany János, Babits Mihály, az erdélyi irodalom, a kisebbségi irodalom, Dzsida Jenő, Sík Sándor, de az egyházi irodalom is, de a világi irodalmon belül is azok az alkotók, akik nem csak a vallásos irodalmat, hanem a szakrális, spirituális lírát is művelték. Erre pedig elég keveset figyelünk a napjainkban. Ahogy Adi mondja, hogy Isten van valamiként minden gondolatnak alján, hogy még a legprofánabb művekben is bizony meg lehet találni azt a gondolatot, azt a magot, ami közelebb visz a transzcendens valósághoz, az igazsághoz, szépséghez, jósághoz. Tehát a tanításban is a gyerekeket azt hiszem nevelni kell, irányítani kell arra, hogy mindenben meglássák azt az utat, ami nem csak előre, hanem fölfele vezet.
Most éppen az ágyad mellett, az éjjeli szekrényen milyen könyvek sorakoznak, mert gyanítom, nem csak egy könyv van, ha van.
Szeretnék egyet mindenképp kiemelni, Hetény Jánosnak a Magyarok Máriája című könyvét, amit egész nyáron forgattam, illetve a Máriás irodalommal foglalkoztam, mert most ez a nagy tervünk férjemmel közösen, hogy befejezzük most már végre a Mária kalendáriumot. Ehhez olvastam, ehhez kerestem szakirodalmat, Máriás verseket, régi köteteket bújtam, illetve a maradék szabadidőmben újra olvastam a középiskolában tanítandó műveket is, mert erre is mindig szükség van.
Honnan szerzed be ezeket a könyveket, Rózsa?
Nagyon sokat örököltem a nagymamámtól. Nagyon sok régi könyvet, kötetet, könyvtárakból. Férjem Esztergomban dolgozik, az esztergomi könyvtárból, ircseki könyvtárból sokat kapunk, kutatgatok, keresgetek.
A Mária Rádióban önkéntesként dolgozol. Bizonyára kíváncsiak a hallgatók, hogy hogyan is vezetett ide az utad. Kicsit beszélj a műsoraidról is, mennyiben volt a te ötleted, hit és irodalom, amivel foglalkozol a műsoraidban, műelemzés, vagy sokkal több, szakrális irodalom.
Igen, 2010-ben tartottam a katolikus tanítóknak egy előadást a gyermekirodalom szakrális vonulatáról. Ez is nagyon érdekes dolog, hogy a gyerekirodalomban is, hogy jelenik meg ez a vonulat. Ugye Németh László azt mondja, hogy a vallásos nevelést olyan területen kell kezdeni, amelynek látszódak semmi köze a vallásos élethez. Hát az irodalom ilyen, és próbáltam végigvenni azokat a műveket és alkotókat, amelyek nekünk úgy kézenfekvők. Ezt hallották a Mária Rádióban, és akkor megkérték, hogy ezt mondjam el itt is. Felmerült annak a lehetőség, hogy akkor folytassam ezt, akár magam választott a területeket hónapról hónapra feldolgozva, és így indult. Én már 6 éve a Kultúrház című műsor, havonta egyszer jelentkezik ez az adás. Ha van olyan egyházi ünnep, akkor az ahhoz kötődő szent hagyományt, esetleg népi vallásosságot és irodalmi hagyományt próbálom földolgozni. Ez mindig nagyon izgalmas, mert így ez nincs meg sehol. Vagy hogyha egy-egy alkotó ünnepel, egy-egy nagyobb évforduló kapcsán, akkor egy-egy alkotó életművéből próbálom kiemelni ezt a vonulatot. Általában ez a két cél vezet, például a Kultúrház szerkesztésekor. Zenét kell hozzáválasztanom, mindig szeretem a tiszta forrást, a tiszta egyházi zene, vagy a népzene, népi dallamok, népénekek, én nem szoktam keverni, a műsorimhoz ez a két dolog illik. És aztán indult egy másik műsor, a Lajtóri, ami kimondottan versműsor, különböző témákhoz kapcsolódva a keresek verseket, volt itt béke, istenkeresés, volt már élet, volt már halál, úgy hozza magával az élet azt, hogy éppen milyen témát választok. Tavaly fél évig például a Csíksomlyóik egyhelyhez kötöttek, és a Mária tisztelethez az adások.
A Lajtória című műsornak nem tudom, honnan találtad a címét, hogy Lajtória, nekem Vörös Sándor jut eszembe. Van köze hozzá?
Nincs, lehetne ő is, hanem Cselánoly Tamásnak, Szent Ferenc legendaírójának egy mondatából vettem én ezt a szót, talán már említettem is előbb, hogy a Ferencre mondja, hogy mindenből Lajtóriát csinált a magasságbeli trónjának a megközelítésére. Hát ez a műsor is egy kicsit ilyen jellegű Lajtória, Grádics, lépcső, lépcsőfok tulajdonképpen, hogy a hallgatók az irodalmon keresztül is valahogy megközelítsék a most még számunkra itt igazából megközelíthetetlen misztériumot.
Szó esett már tanítványaidról, akik nagyon sokra vitték. Egyszerűen fogalmazva, ismerek tanítványait közül egyet, aki a Mária Rádióban önkéntesként szolgál, technikusként. Hogyan vezetett az ő útja a Mária Rádióba?
Talán elmondhatom, hogy Bozzai Lászlóról van szó, aki ebben a tanévben fog majd érettségizni. Nagyon kedves, nagyon intelligens diákunk, aki 10. korában a szeretett szolgálat tevékenységét végezte itt. Én vetettem fel neki, hogy nem jönne ide szívesen. Tudtam, hogy szívesen foglalkozik hangtechnikával. Az itteni vezetőség örömmel vette, szívesen fogadta, és hát nem csak a kötelező óraszámot teljesítette, hanem azóta itt van, szerintem minden héten rendszeresen jön, és talán ő is itt megtaláltam, azt hiszem, a hivatását, hogyha elvégzi az egyetemet, akkor lesz hova visszajönnie.
Szó esett már a férjedről, a kezdetekről, hogy hol ismerkedtetek meg. A férjed munkája sem hétköznapi, egy picit beszélj erről, ugyan már érintettük.
Férjem néprajzkutató, múzeológus, teológiát végzett, görögkatolikus papnak készült, de egy szívbetegség miatt nem szentelték föl. Az Úristen nem egyházi szolgálatra, hanem másra hívta, de ezt a lelkületet éljük, azt hiszem, a mindennapjainkban is, szakrális néprajzzal foglalkozik, jelenleg a Keresztény Múzeum munkatársa, és nagy örömünkre ő kapta meg az Erdélyi Zsuzsanna gyűjteményt, Zsuzsa néni tanácsára, javaslatára, és most éppen ennek a gyűjteménynek az állandó kiállításra való előkészítése folyik. A férjem csodálatos ember, és annyit mindenképp szeretnék elmondani, hogy ez a gyűjtemény évtizedekig kányódott, porosodott, penészedett. Senki nem gondolta volna, hogy ez a gyűjtemény megmenthető, és én láttam a férjemet, amint ezeket a szobrokat mosta, tisztítottak, az utolsó Mária szobrot is megszabadította attól a rengeteg portól, és a legnagyobb szeretettel készítette elő most már a restaurálásra, mert most már szakértők foglalkoznak ezzel az anyaggal, és lesz ebből nem csak az országban, hanem azt hiszem, hogy Európa szerte egy páratlan kiállítás.
Állandó
kiállítás, igen, igen, azt hiszem, hogy tavaszra meg is nyílik, és ami különösen öröm számunkra, hogy tudunk együtt dolgozni. Tehát ugyanaz a dolog érdekel minket, csak ő néprajzos szempontból, én irodalmi szempontból nézem ugyanazt a dolgot, és sokszor ez találkozik is. Több könyvünk jelent meg, amely ennek az együttmunkálkodásnak a gyümölcse.
Tudjátok egymást inspirálni.
Igen.
Családhivatás, örök kérdés, mennyire sikerül ezt összeegyeztetni? Most már nagyok a gyerekeitek, de nyilván volt az az időszak, amikor ez egy nagyobb nehézséggel járt.
Igen, mindketten az életben nagyon sok, mondhatnám, nagy lehetőséget kaptunk. Én magam is maradhattam volna az egyetemen gyakornokként, és később is, ahogy a férjem, én is választhattam volna más, magasabb a világ szemében mutatósabb pozíciókat is, de mindketten úgy gondolkodunk, hogy a lehetőségeket nem csak azért kapja az ember, hogy azokkal éljen, hanem sokszor azért, hogy azokról lemondjon. Nekem természetes volt, hogy amikor a gyerekeim kicsik, akkor nekem velük kell maradnom, nekem kell őket látnom, hogy fölülnek, hogy felállnak, nekem kell őket megtanítanom beszélni, ezt később nem lehet pótolni, úgyhogy én ameddig lehetett, otthon maradtam velük, és akkor kezdtem el én kutatgatni, amikor már ők bőven gimnazisták voltak, illetve kirepültek. Azt hiszem, hogy a dolgoknak sorrendje van. Előbb a család, és mindenek előtt a család, és ez akkor a hivatás is egyúttal, és aztán majd később a saját ambíciók, vagy örömök, vagy éppen munka. Nálunk nagyon szép sorrendben zajlott egymás után.
Kértem, Rózsa, hogy hozzál magaddal egy olyan bibliaigét, ami különösen közel áll a szívedhez. Vajon volt-e olyan időszak az életednek, vagy olyan történés, amikor ennek különösen fontos szerep jutott?
A kezemben egy számomra nagyon kedves szentképet tartok, amelyen Ózeás második könyvének 21-22. Sora olvasható. Ezt a szentképet jegy ajándékul kaptam a vőlegényemtől, és ezt az én már közös életünket meghatározó idézetet írtuk szinte napra pontosan 35 évvel ezelőtt az esküvői meghívónkra. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat. Ennek a szent célnak a jegyében indult a mi a házasságunk, és lett hosszú évek alatt valóban közös együttlépkedés, hol gyorsabban, hol lassabban az Úr felé, örömteli felfedező út is egymásban és gyermekeinkben. Valahogy szüntere rácsodálkozás Isten titkainak a végtelen gazdagságára. Ez a mi házasságunk, ez a mi életünk, egymásban felismerni, és egyre jobban megszeretni a szeretett fölséges Istenét.
Milyen gondolattal búcsúznál a Mária Rádió hallgatóitól?
A Mária Rádió hallgatóinak mindig a műsoraimban üzenek. Áldással búcsúzom a mai adásban, és ahogy szoktam a Mária Rádió hallgatóitól, ferences módon a legfőbb jókat kívánva, Pax et bonum.
Anselm Grün gondolatát olvasom föl. Amikor másoknak örömet okozunk, bennünk is fellángol az életöröm. Nem azon kell törnünk a fejünket, hogy ez önző vagy önzetlen tett volt-e, s hogy csak a magunk kedvét kerestük-e vele. Bízhatunk abban az érzésben, hogy nekünk is, másoknak is használtunk vele. Az örömnek éppen ez a belső törvénye, hogy terjedni akar, és másokra is ki akar áradni. S ha másokra kiárad, ránk is visszahat. Kedves Rózsa, jó egészséget kívánok, Isten áldását, és sok-sok örömöt, amit a Mária Rádió hallgatói kapnak tőled, és ami rád is visszafoghatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm én is, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sósné Veres Rózsa irodalomtörténésszel Rózsa Katalin beszélgetett.
Népi vallásosságról szóló adásnapunk következő műsorában megemlékezést hallanak Erdély Zsuzsanna Kossuth Díjas néprajztudós munkásságáról 16 óra 50 perctől. Mária Rádió.